Szeretettel köszöntöm a testvéreket, elfoglalva a helyeinket, és elcsendesedve kérném, hogy álljunk föl, és imádsággal kezdjük meg Isten tiszteleti alkalmunkat. Úr Jézus Krisztus, hálás a mi szívünk azért, hogy itt lehetünk. Tudjuk, hogy a te hűségednek köszönhető ez, hisz ha vétkeink szerint szeretnél fizetni, akkor már rég nem ezen a helyen lennénk. Köszönjük, hogy irgalmas és kegyelmes vagy hozzánk. És azzal, hogy itt vagyunk, szeretnénk hálánkat is kifejezni. Így kérjük, hogy tedd áldott te ezt a délutáni alkalmat, áld meg a szolgálatokat, áld meg az igét, hogy mindnyájunk számára gyümölcsöző legyen. Amen. Kedves testvéreim, igét fogunk ma olvasni Pálnak a Timóteushoz írott második leveléből, a második fejezetéből, a 13. verset fönnállva hallgassa a gyülekezet. Pál Timóteushoz írott második levele, második fejezet, 13. versét, így hangzik Isten szent ígéje. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Ámen. Nem volt nehéz kitalálni a ma délutáni gondolatot, amiről szólni kívánnék. Isten hűségéről lesz szó, és majd kérném azokat, akikben esetleg bizonságtevés van, hogy majd készüljenek, hisz az ige hirdetés után erre is szeretnék majd lehetőséget adni, hogy Isten hűségéről, vagy vele megtapasztalt dolgokról bizonságot tegyünk, megosszuk egymással. Ez a témakör nem egy alkalmas téma, és nagyon nehéz úgy beszélni erről, hogy egy szűk órába ez beleférjen. Nehéz úgy beszélni erről, hogy minden benne legyen, vagy mindent magába foglaljon. Mégis talán ez a mai alkalom bizonsága lesz annak, hogy törekszem erre, és remélem, hogy a testvérekkel együtt kicsit jobban tudjuk majd tanulmányozni ezt a témát. Talán úgy lehetne fogalmazni, hogy Isten hűséges. Istennek az egyik, és talán legfontosabb tulajdonsága az, hogy hűséges. Ha valaki föltesz azt a kérdést, hogy na és miért állítasz ilyet, hogy Isten hűséges, akkor a személyes életemből azt a bizonyságot hozhatnám azért, mert még mindig itt vagyok. Élek az ő kegyelme által, és tapasztalom az áldásait az életemben. És nem csak én vagyok így, remélem és gondolom, hanem nagyon sokan vannak így itt jelen ezen az alkalmon, akik elmondhatják, hogy az Isten hűségét a saját személyes életükben tapasztalták, próbák és nehézségek közepette is. Pár gondolat arról, hogy mi is a hűség. Beszélgetünk az emberekkel, az az első kérdésem. Elő szokott ma jönni ez a kérdés? Fölhozzák ezt az emberek? Beszédtéma ez, úgy általában, ismeretségi köreinkben. Bevallom őszintén, hogy ha visszagondolok így az utóbbi időkben, nehéz összeszednem, mert nem sok ilyen alkalomról tudnék beszámolni, ahol ez lett volna a központi gondolat, ahol erről beszélgettünk volna. Azt meg kiváltképpen állíthatom, hogy az emberek nem nagyon beszélnek erről. Egyetlen egy vonatkozásban, és ez akkor, amikor a baptiformunkat megújítjuk, és meghosszabbítjuk a hűségnyilatkozatot. Na, ott ez elő szokott jönni, vagy egyéb más vásárlás kapcsán, amikor szolgáltatást veszünk igénybe, ott talán ez előjön, a hűségnyilatkozat. Ott emlékeztetnek és figyelmeztetnek bennünket, hogy mit vállaltunk, és hogy meddig. De amúgy nem beszédtéma ez. És én ezen kezdtem el csodálkozni, hogy ebben a mai posztmodern világban ez miért nem beszédtéma. Azért, mert nem vagyunk hozzászokva. Ma már a hűségnek nincs olyan fontossága, jelentősége az emberi társadalmi kapcsolatokban, mint ahogy volt ez korábban. Mint ahogy talán ennek a szónak az értelme megkövetelné. Hisz a hűségbe beletartozik az is, hogy valaki tartja magát az adott szóhoz. És ma már ez nem divat, nem jellemző. Hogy még tovább menjek, sajnos azt kell mondanom, hogy nem jellemző a párkapcsolatokra sem. Nagyon kényes téma ez, de mégis beszélnünk kell róla. Most nem az okokat vizsgáljuk, hogy miért alakulnak úgy a házasságok, hanem a tényt. És beszélünk arról, hogy az emberek bizonyos helyzetekben hűségesek vagy hűtlenek. Az elkötelezettség, az odaszánás, az, hogy tartom magam valamihez. Változó világban vagyunk, és minden változik körülöttünk, és ezt annyira megszokjuk, hogy mondhatom azt, hogy ennek egyik kihatása az, hogy valahogy úgy a jellemben, a viselkedésünkre nem nagyon jellemző. És akkor lehetne ezt a kérdést tovább feszegetni. Mennyire vagyunk hűségesek Istenhez? Vagy miben vagyunk hűségesek Istenhez? Hát ezek azok a kérdések, amik így fölvetődnek, és szeretném ezeket a kérdéseket egy olyan válasszal lezárni, ami nem teljes értékű válasz lesz, de egy nagyon rövid válasz lesz, ami egy kiindulási pont lehet ennek a mai tanulmánynak. Az, hogy alapjában véve a bűnös embernek nincs meg ez a tulajdonsága, hogy hűséges legyen. És majd meg fogjuk vizsgálni, hogy mit értek ez alatt. Hát ha az embernek nincs meg ez a tulajdonság, akkor miért várjuk el, hogy az ember hűséges legyen? Ez lehet a másik gondolatkör. Miért várjuk el azt, hogy valaki hűséges legyen? Miért várunk valakitől olyat, amire képtelen? Hát ez nagyon nehéz lenne így fogalmazni, hogy képtelen, de amiben talán az ember nem 100%-ig kitartó. Azért, mert a hűségnek van egy másik vetülete, hogy kihez hűséges az ember. És itt elsősorban az első szint, amit említeni szeretnék, az az Istennel való viszonyunk és kapcsolatunk, és a tanulmányozásunk innen indul, és remélem, hogy eljutunk majd odáig, amikor az emberi szinten is tudjuk ezt a kérdést vizsgálni. A hűséget megelőzőleg, amikor erről beszélünk, és vagy a Biblia ezt fölhozza, és vizsgáljuk ezt a kérdést, akkor igazából a héberben van egy kifejezés, ami erre utal, de a magyar fordításban nagyon nehéz ezt visszaadni, mert nem csak egy szóval jellemezhető ez, fogalmazható meg, hanem ebbe a kategóriába tartozik a kegyelem, az irgalmasság, annak gyakorlása. És nagyon szoros kapcsolat van a hűség és a szövetség között. Ezért arra gondoltam, hogy elsőként ezt vizsgálnánk meg. a szövetség, a hűség kapcsolata Isten és az ember között. Ha a szövetségeket veszük figyelembe, akkor azt látjuk, hogy az Ószövetségben Isten többször szövetségre lép az emberrel. Hogyan jelenik meg ebben a hűség? A szövetség két fél között köttetik meg, és a szövetségnek a lényege az, hogy ezen a viszonyon belül a kötelező vagy elvált magatartás a másik fél irányában, ez a hűség. Az, amiről szól a szövetség, hogy én tartom magam ahhoz, és ide lehet sorolni akár rokonokat, barátokat, vendégeket, hozzátartozót, főnököt, beosztottat, munkatársat, bármilyen kategóriában felállítjuk. Ha van egy szövetség, akkor az engem kötelez arra, hogy tartsam magam, és az én magatartásomat meghatározza a másik féllel szemben. Isten szövetséget köt az emberrel, és arra gondoltam, hogy végigvennénk nagyon röviden ezeket a szövetségeket. Mikor köt először Isten szövetséget az emberrel? Hát én egy párat emeltem most ki, nem biztos, hogy mindegyikkel sikerül végig sorolnunk, de Noét mindenképp szeretném kiemelni, mert a Noéval való szövetség az özönvíz után történik, ennek a szövetségnek a kifejezője, a jele, a szivárvány, ami ma is megtalálható, és ez bennünket, ma élő embereket is emlékeztet valamire. Emlékeztet arra, amit Isten megfoglad ebben a szövetségben, méghozzá azt, hogy nem fog elpusztulni ez a föld és a rajta élő élőlények özönvíz által többé. Nagyon érdekes, hogy Isten ebbe a szövetségben nem csak az embert veszi be, hanem úgy fogalmaz a Szentírás, hogy minden élőlényt és állatot, ami rajta volt a bárkán, Isten bevonta ezeket a szövetségbe, és azt mondta, hogy ezek nem fognak elpusztulni özönvíz által. Most kérdezem azt, hogy hűséges volt az Isten ebben? Igen. Tehát ezek a bibliai történetek segítenek bennünket arra, hogy amikor az emberekkel beszélgetünk, és előjön ez a kérdés, és fölteszik, hogy na, bizonyíts már be, hogy az Isten most miben hűséges, akkor már egy indokot tudunk mondani. Már egy történetet tudunk mondani, ami mérhető, ami ma is tapasztalható. Nem azt mondta Isten, hogy nem lesznek katasztrófák, sőt, Jézus által erre föl is hívja a figyelmünket, de olyan mértékű kipusztulás, elpusztulás, mint ami az özönvíz idején volt, arra Isten hűséget vállalt, és azt mondta, hogy ez nem lesz többé. A következőt, amit kiemelnék az ősatyáktól, az pedig az Ábrahám életében van, amikor Isten szövetséget köt Ábrahámmal, le is van írva, hogy hogyan köttetik meg ez a szövetség, és most nem a ceremóniára fogjuk a hangsúlyt tenni, hanem arra, hogy mit vállal Isten ebben a szövetségben. Azt mondja Isten, hogy nagy népnek az atyává teszlek téged. Sokan, sok gyermeke, sok utódod lesz majd. És ennek a szövetségnek a jele a körülmetélés. A zsidóknál minden mai napig szokás 8 naposan a fiúgyermeket körülmetélni. Fönnmaradt ez a szövetség is. Az ember átlépi ezeket a határokat, megszegi a szövetséget. Ha csak arra gondolok, hogy milyen globális katasztrófába sodorta az emberiség ezt a teremtett világot, akkor azt mondhatom, hogy az első szövetséget simán úgymond megszegtük, nem tartjuk magunkat ahhoz, amit Isten ígért. Ha a háborúkra, az öldöklésre gondolok, akkor mondhatom azt, hogy a második szövetséget is megszegjük. Nem akarok negativisztikus lenni, csak szeretném, hogyha reális képet látnánk, és meglátnánk, hogy ebben a sok negatív dologban Isten tette mennyire kiemelkedő. Van egy másik, amiben az Isten hűséges volt, és erről bizonyságot tesz, Jákob életét szeretném itt megemlíteni. Talán kevesen tudják azt, hogy a tizednek a gondolata Jákobhoz köthető. Jákob mielőtt elmegy hosszú útra, hogy úgymond szerencsét próbáljon, álmot lát útközben, és az álom kapcsán megfogalmazódik egy óhaj, egy vágy az ő szívében, és fogadalmat tesz az Istennek. És elmondja Jákob Istennek, hogyha őt megsegíti, vele lesz, megáldja őt, akkor ő mindennek a tizedét felajánlja az Úrnak. Innen a tized gondolata. Ez is egyfajta szövetség, hűség, mert később, amikor Jákob visszatér, és találkozik Ézsauval, akkor úgy tesz bizonyságot, hogy hűséges volt az Isten hozzá. Ez a földi javakra vonatkozik. Isten hűséges hozzánk a földi javakban. Isten népe, Isten gyermekei éheznek. Ha az Úr Jézus gondolataival, bizonyságtevésével összevetjük ezeket az igéket, Jézus nem arról tesz bizonyságot, hogy akik az Isten gyermekei, azoknak nem kell éhezniük. Van mit tennük. Isten számon tartja még a hajszálukat is. Ugye, hogy mennyi okunk van arra, hogy Istent dicsérjük és magasztaljuk az ő hűségéért. Mert hű az Isten. És úgy olvastuk itt az igében, hogy mi sokszor hűtlenek vagyunk, és ha hűtlenek vagyunk, ő akkor is hű marad hozzánk, mert valami kötelezi az Istent erre. Úgy olvastam itt, hogy ő magát meg nem tagadhatja. Isten nem tagadhatja meg magát. Ezért gondoltam, hogy mindenképp ezt a kérdést kell vizsgálnunk, hogy Istennek a jellemében, a tulajdonságai közé tartozik az, hogy ő hűséges. Mózes életében, amikor Isten már nem csak egy emberrel, hanem egy egész néppel köt szövetséget a Sinai hegyen, és ő biztosítja az ő népét az ő hűségéről a pusztai vándorlás során. Még Dávid életét szeretném kiemelni. Dávidot az ő arról biztosítja Isten, hogy az ő királysága, az ő háza fönnáll, megmarad. És itt már utalások vannak a Mesiásra, és nagyon jól tudjuk a Szentírásból, hogy végigvezetve a családfát levezethető, hogy Jézus Dávidtól származik. Így is van megprófétálva, és így is történt. És természetesen az új szövetségről, amit Jézus Krisztusban az egész emberiség, már nem csak egy nép, hanem az egész emberiség részesévé válik ennek a szövetségnek, természetesen itt is vannak azért feltételek. Hát ezek azok a szövetségek, amelyekben Isten mint egyoldalúan kötelezi magát ahhoz, hogy az emberhez hű maradjon. És akkor a hűséget hogyan lehetne definiálni? Mit jelent a hűség? A szövetségen belül kötelező magatartás, elvárt magatartás a másik irányában. Föltehetjük azt a kérdést, hogy Isten miért kötelezi magát erre? Miért akar ennyire az Isten kitartó lenni a megromlott ember mellett? Azért, mert az ő teremtményei vagyunk. Azért, mert azzal a céllal alkotott, teremtett meg bennünket, hogy vele legyünk közösségben. És ha közösségről beszélünk, akkor beszélhetünk szövetségről. Azok a társadalmak, ahol a közösségen belül ezt a tényt figyelmen kívül hagyják, és az emberek nem hűségesek egymáshoz, ott fölbomlik a közösség. Tönkre megy a társadalom. Isten, láthatjuk Izrael életében a történelem során, hogy minden korszaknak megfelelően kötelezte magát ahhoz, hogy az ő hűségét kifejezze az emberiség felé, az ember felé. De úgy olvastuk itt az igében, ha hűtlenek vagyunk. Tehát nálunk előfordul, hogy hűtlenek vagyunk. És akkor ez lenne a másik kérdés, amit vizsgálnánk ma délután, hogy mit jelent ez a hűtlenség, miben fejeződik ki, mit jelent ez a mi életünkben? Talán a hűtlenség a hűség gyakorlásának a hiánya. Így lehetne megfogalmazni. A Biblia fordításaiban, tehát a magyar Biblia fordításban nagyon sokszor a hűtlenség a lázadás és a pártütéssel van összefüggésben. A pusztai vándorlás során a hűtlenség az a lázadásban teljesedett ki, abból láthatjuk több esetben, hogy Isten népe hogyan vált hűtlenni az Istenhez, hogy lázadtak, zúgolódtak az Isten ellen. Aztán később átmegy, kialakul egyfajta bálvány imádás. Az Istennel szemben való hűtlenség elsődleges megnyilvánulása a báványi imádás. A Királyok könyvét olvasva nagyon gyakorta olvasunk arról, és látjuk, hogy Izrael népe idegen istenekhez hajoltak, és bálványimádás alakult ki az életükben. Isten ezt a hűtlenséget mindig megtorolta. De milyen érdekes, mégis hűséges maradt népéhez. Hogy van ez? Hogy volt ez? Megtorlásnál, amikor jött a veszedelem, Isten elmondta, hogy mi a feltétele annak, hogy élvezzék az ő kegyelmét továbbra is. Feltételeket szabott Isten. És nagyon sokszor ez a feltétel a megtéréshez köthető. Ha Izrael életét nézzük, és talán ezért van értelme ma beszélni a hűségről és a hűtlenségről is, Isten népének a hűtlensége abban is megnyilvánult, hogy a szövetség megélése során elsikkadt az erkölcsi, etikai tartalom, és csak formális dolgok maradtak. A kultusz maradt, az kapott hangsúlyt Izrael életében. És talán ennek veszélyeire szeretném ma fölhívni a mai hallgatóságnak a figyelmét. Hogy azért érdemes Istenhez hűségesnek maradni, kitartani Isten mellett, hogy az életünk ne váljék egy ilyen üres életté, amelynek a tartalma elvész, és csak formális kereszténységet, formális hívő életet élünk meg. A profétáknál a hűtlenséget Isten azzal a képpel fejezi ki a Bibliában nagyon többször, Hóséásnál meg konkrét esetben olvashatunk erről, a paráznaság kérdésével jön elő. Két ember kapcsolatát hozza elénk a Szentírás, a férj és a feleség kapcsolatát. És nagyon sokszor Isten utal arra, hogy ilyen az ő kapcsolata az ő népével, mint a vőlegény és a mennyasszony, mint a férj és a feleség. De többször szemrehányóan mondja, üzeni a prófétákon Isten, hogy hűtlenek voltatok, elhagytatok, hátat fordítottatok. Itt a Hóséás 4. fejezetében, az első 4 versben Isten konkrétan perel az ő népével. Izrael hűtlenségét elemezve megállapítja, hogy nincs hűség a nép oldaláról. És elmondja ennek a megnyilvánulásait, káromlás, hazugság, házasságtörés, gyilkosság. Tehát, hogy a hűtlenségnek van egy ilyen elkölcsös kihatása az életünkbe, egy vesztés, egy elkölcsi veszteség. Miért kell hűségesnek lenni? Ma nagyon sok fiatal fölteszi azt a kérdést, miért kell a házasság? Miért van szükség a házasságra? Miért fontos az a papír? Azért, mert a házasság is egy szövetség. Két ember között. És a házasságon belül jó az, amikor tudjuk emlékeztetni egymást arra, hogy mit vállaltunk. Jó az, amikor magunk vállaljuk föl ezt, és kitartóak vagyunk ebben. Nem a papír számít, hanem a szív. Az számít, hogy mennyire akarok kitartó lenni, mennyire kötelezem el magam abban, hogy hűséges vagyok a másikhoz. És ugye a fogadalomtételben benne is van, jóban és rosszban, szegénységben, gazdaságban, egészségben, betegségben. Lehetne ezeket sorolni. Sajnos emberek vagyunk, és ebben is meglátszik, hogy tévedhetünk. Vannak tévedéseink. Tévedéseink sokszor komoly ára van a tévedéseinknek. Isten mégis azt üzeni ma nekünk, hogyha ez előfordulna velünk, ő akkor is hű marad hozzánk. A hűtlenségnek a következménye a szövetség felbomlása, ami Izrael életében is azt a kockázatot, azt a veszélyt jelentette, hogy megsemmisülhet a nép. A kitaszítás, a közösségből való kitaszítás az egyén számára halálos ítéletet jelenti. Ha egy kicsit ezt úgy lelki síkra tereljük ezt a gondolatot, akkor gondoljuk csak el, benne vagyunk egy szövetségben. Itt van ez a világ. Tele szellemi sötétségekkel. Hogy tudna megállni az ember önmaga ebben a világban? Azokkal, akikkel beszélgetek, és elmondják, hogy valami közük volt ennek a szellemi sötétségnek, oldalnak. Elmondják, hogy mennyire félelmekkel teli ez az oldal. Az ember teljesen ki van szolgáltatva. És Isten jön és felajánlja a szövetséget nekünk. És rajtunk múlik. Rajtunk múlik az, hogy vállaljuk ezt a szövetséget, fölvállaljuk. Rajtunk múlik az, hogy hűségesek maradunk hozzá, és akkor az ő áldásait élvezzük az életünkben. De sajnos rajtunk múlik az is, hogy a mi hűtlenségünkkel esetleg kitaszítjuk önmagunkat ebből a szövetségből. Ott maradunk, kiszolgáltatottak maradunk. Isten nagyon jól tudta, hogy mi vár erre a világra, hisz már átélt egy olyan megtapasztaláson túl volt Isten, amikor föllázadtak az angyalai, és tudta, hogy az ördög ide fogja összpontosítani az erejét, erre a földre, hogy tönkre tegye mindazt, amit ő alkotott, amit ő teremtett. És ezért kínálja föl a szövetség lehetőségét, és ezért akar hűséges lenni hozzánk, mert értékel, mert szeret bennünket. Ugye azt mondtam, hogy a hűség az irgalom és a kegyelem fogalmakkal van nagyon szoros összefüggésben. Hisz az Isten irgalmából és kegyelméből fakad az, hogy ő hűséges. Ha nem lenne kegyelmes hozzánk, ha nem indult volna meg rajtunk a mi bűneinken, a mi nyomorúságunkon, akkor sehol nem lennénk most. Elveszettek lennénk, kitaszítottak lennénk. Isten hűsége. És mi hogyan viszonyozzuk ezt a hűséget? Bálványimádással, megromlott kapcsolattal, házasságtöréssel, paráznasággal. Ugye a legutálatosabb dolog az Isten előtt a szellemi paráznaság. És a paráznaság az Ószövetségben, a paráznaságnak a gondolata az én vizsgálataim szerint 80-90%-ban ehhez köthető, hogy Izrael hátat fordít az ő Istenének. Az Ószövetségben új értékeket kap, illetve jobban kiszélesedik a paráznaságnak a gondolata. Az Ószövetségben a férfi és nő kapcsolatáról, ugye ott a paráznaság a férjezett nővel való viszonyt, az eljegyzett lányjal kapcsolatosan jön elő, de az Ószövetségben Isten teljessé teszi ezt, és azt mondja, hogy ha már valaki bűnös gondolattal van egy nő iránt, az már paráználkodik. De a paráznasság az a hűtlenséget jelenti. Kedves testvérek, egy énekkel folytatjuk az alkalmunkat. És imádkozunk. Jó. Jó. Akkor először imádkozunk, és majd utána fogunk énekelni. Uram, egy akarattal, egy szívvel hozzuk elé Dezsike nénit, és imádkozunk azért, hogy a te akaratod legyen meg. Imádkozunk azért, Uram, hogyha jónak látod, hogy te adj neki lehetőséget a felépülésre. Imádkozunk azért, Uram, hogy időben jusson el az emberi segítség is hozzá. Figyelmeztetése számunkra is, Uram, hogy nem tudjuk, hogy mikor, mi érhet bennünket. És köszönjük azt, Uram, hogy különösképpen ma, amikor a te hűségedről beszélünk, átértékelhetjük életünket olyan módon is, hogy mennyire vagyunk hűségesek hozzád. Olyan jó lenne, Uram, hogyha ha mindnyájunk szívében megfogalmazódhatna, még inkább szeretnénk hozzád ragaszkodni, elhagyni mindazt, ami nem kedves előtted, és hűségesnek, kitartónak lenni a hitben, a harcokban, a nehézségekben. Imádkozom azokért az emberekért, Uram, akik próbák alatt vannak, és szükségük van arra, Uram, hogy meglátogasd őket. Szükségük van arra, hogy éreztesd velük a te hűségedet, Uram. Köszönöm azt, hogy benned nem csalatkozik az ember, és aki hozzád jön, aki hozzád fordul, azt te ki nem vetted, hanem meghallgatod és megszabadítod őt. Imádkozom ezekért az emberekért, Uram. Köszönöm azokat, akik megharcolták a hit harcát, Uram, és megharcolják nap mint nap, és erőt vesznek a gonosz hatalma felett. Köszönöm, hogy őket sem hagyod el, mellettük vagy, érezhetik, tapasztalhatják életükben, hogy te hűséges vagy hozzájuk. És Uram, hűséges vagy azokhoz is, akik esetleg hátat fordítottak neked, hisz várod, visszavárod őket, lehetőséget adsz nekik, ilyen lehetőség ez a mai nap is. Imádkozom ezekért az emberekért is, hadd hallják meg a te hívó hangodat, áld meg az ő életüket is. Amen.
Én is köszöntöm szeretettel a testvéreket. Mielőtt elmondanám a hirdetéseket, csak egy gondolat ehhez a témához, és egy kicsit keményebb formába talán, hogy hűségről sokat hallottunk a mai nap folyamán, de úgy felmerült bennem a kérdés, és felteszem a testvéreknek is, hogy ha gondolunk egy barátra vagy egy házastársra, és az becsapott minket, vagy megcsalt minket, hányszor bocsátunk meg neki, vagy bocsátanánk meg neki? Ha egyszer megcsalt, ha kétszer, ha háromszor, ha ötször, hányszor fogadnánk vissza? Talán így kicsit húsba vágóbb az egész téma, hogy és amikor mi ezt csináljuk, akkor mi mit várunk el az Úrtól? Ezt mindenki vigye haza, gondolkozzon rajta, hogy és mit okozunk ezzel az Úrnak, az a másik, mert azt úgy valamennyire el tudjuk képzelni, vagy át is éltük, hogy mondjuk egy barát becsapott, elhagyott, hátat fordított, van, aki házastársal is megélte ezt, de tudunk bizalmat szavazni újra, és az a fájdalom, amit ez okoz, ha átéltük ezt valamikor, akkor gondoljunk mindig arra, hogy és az Úrnak ugyanezt okozzuk. Na hát, nekem ezt üzente a hűség téma.